Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, miután a legutóbbi adásunkban az Egyház társadalmi tanításának Kompendiuma című kézikönyvnek a gazdaság világával kapcsolatos útmutatását vettük számba, ma a politikai és az államelmélet kérdéseivel kell foglalkoznunk. A gondolati kiinduló pont ebben az esetben is egyértelmű. Milyen eligazítással szolgál a Szentírás, a közhatalom, az állam, az uralom kérdései tekintetében? Az ószövetségi hagyomány szerint Isten uralma itt a földön a szervezett államiság, a királyság alakját öltötte magára, hogy legyen védelmezője az elesetteknek, és legyen, aki az igazságosság őre és biztosítója ezen a földön. A királyság története azonban nem pusztán az uralom Istennek tetsző áldásait, hanem a maga árnyoldalait is bőségesen megmutatta Izrael történetében, folyamatosan vonva magára az Úr prófétáinak rosszallását. Ebből következik, hogy a politikai hatalom és az állam bár nélkülözhetetlen az emberi közösség a társadalom számára, ám működésének jogszerűségét végső soron nem emberi akarat vagy belátás, hanem Istennek a történelem menetében munkáló terve biztosítja. E terv része az, hogy az emberek szükségképpen politikai közösséget, államot hívjanak életre, olyan intézményt, amelyben a politikai együttélésnek az emberi személy az alapja és a célja. Könnyen belátható, hogy a politikai közösség az emberek természetéből ered, akiknek lelkiismerete az Isten által minden teremtmény számára alkotott rendről tudomást szerez, és azt diktálja neki, hogy tartsa meg azt. A politikai közösség végső soron annak alapformája az állam, tehát az embernek a szilárd erkölcsi rend és a világos magatartási és cselekvési szabályok iránti természetes vágyakozásából fakad. Ezt tesz egy-egy embercsoportot néppé, amelyet az jellemez, hogy az élet és az értékek közössége, amely spirituális és morális összetartozást hoz létre, megteremtve ezzel azokat a lelki alapokat, amelyeken a politika és az állami életvilága nyugszik. Ideális esetben ez azt jelenti, hogy a lelki és kulturális értelemben egyövé tartózó emberek népet, nemzetet, államközösséget alkotnak, ám a történelem fintora, hogy a valóságban az etnikai, politikai és nemzeti határok gyakran nem esnek egybe, amiből a nemzeti és etnikai kisebbségek létének ténye és az ebből fakadó konfliktusok, nehézségek adódnak. Ezek kezelése a mindenkori politikai közösség az állam feladata, amelynek egyszerre kell biztosítani a többség és a kisebbség jogait, a különféle érdekek és identitások harmóniáját, cserébe együttműködést és lojalitást remélve minden egy adott állam részét képező közösségtől. Mindez viszont abba az irányba vezet tovább, hogy a politikai közösség lényege, célja emberjogi természetű. Az emberi szemét, mint a politikai közösség alapját és célját tekinteni azt jelenti, hogy mindenek előtt az ember alapvető és elidegeníthetetlen jogainak védelme és erősítése révén szállunk síkra méltóságának elismerése és tisztelete érdekében. Hiszen valójában ez a közjó alapja és lényege, aminek megvalósítását minden politikai közösségnek szolgálnia kell. E közjó érdeke kívánja meg az embereknek azt az összefogását, amely a politikai közösség és az állam formájában szabályozni és koordinálni hivatott az egyének és közösségeik életét, gazdasági, jogi, kulturális viszonyait, biztosítékot jelentve arra, hogy a polgári barátságra, mint sajátos empátiára, vonzalomra támaszkodva valóságossá teszi az emberek közötti embertársi, polgártársi viszonyokat. Ebben az értelemben a politikai közösség létének okai és alapja gyakorlati feladatain és rendeltetésén túl a szolidaritás és a szeretet meggyökeresztetése és megőrzése, úgy az egyének, mint a társadalmi csoportok világában, megteremti annak feltételeit, hogy a társadalom ne pusztán egymás mellett, hanem valóságosan együttérő személyek és kapcsolataik világává váljon. Ezeknek a céloknak a megvalósítása nem mehet végbe másként, mint egy szilárd, a társadalom tagjai által elfogadott politikai tekintélyre alapozott módon, amely az állam és intézményei rendszerében valósul meg a legmaradandóbban. Ennek a politikai tekintélynek szubjektuma a nép, amelyet a maga egészében szuverénként szemlélhetünk. Tehát maga a népközösség az, amely a közösség szolgálatának jogosítványait ruházza át azokra, akik nevében és érdekében hivatottak a közfeladatok és közfunkciók gyakorlására. Az állam, a politikai hatalom nem más, mint olyan delegált hatalom, amely a népközösség egészének tartozik felelősséggel. Az így létrejövő politikai tekintély működésének alapja nem lehet más, mint a mindenki számára érvényes erkölcsi törvény. Egész méltósága azon alapszik, hogy annak az erkölcsi rendnek a keretei között bontakoztatja ki önmagát, amelynek a végső forrása és célja Isten, az ő törvénye. Valójában ez adja minden hatalom legitimitását, és ezért van az, hogy a hatalomnak el kell ismernie, tekintetbe kell vennie és támogatnia kell az alapvető emberi és erkölcsi értékeket. Ezek az értékek pedig nem alkalmiak, önkényesen kiválasztottak, hanem velünk születettek. Magából, az emberi lét igazságából fakadnak, egyszerre keretet és korlátot jelentenek, tehát minden társadalmi, emberi hatalom és intézmény működése számára. Ha valamilyen hatalom a társadalom az emberek feletti felsőbbségét a közjó vagy a természetes erkölcsi törvény figyelmen kívül hagyásával vagy annak ellenében gyakorolja, elveszíti a maga legitimitását és az önkény útjára lép, amely megfosztja a küldetésének alapját jelentő tekintélytől, a társadalom tagjait pedig felmenti az engedelmesség és a lojalitás őket egyébként terhelő kötelme alól. Ezekben az esetekben válik időszerűvé a polgároknak vagy csoportjaiknak, közösségeiknek a nem rendeltetésszerűen gyakorolt közhatalommal szembeni ellenállási joga, amely már a középkor óta fontos témája a keresztény társadalom elméletnek. A 20. század diktatórikus Isten és ember ellen forduló rendszereinek szomorú tapasztalata alapján a kompendium szerkesztői igazságtalan törvényekről és morálisan elfogadhatatlan közhatalomról beszélnek, és leszögezik, hogy a polgár lelkiismeretében nincs arra kötelezve, hogy a civil tekintély előírásait kövesse, ha azok ellent mondanak az erkölcsi rend követelményének, a személy alapvető jogainak, vagy az evangéliumi tanításnak. Az ilyen rezsimekkel szembeni ellenállás egyszerre emberi jog és erkölcsi kötelesség. A kereszténynek tudnia kell, hogy az ilyen hatalmi formákkal még passzív együttműködés is súlyos erkölcsi rossz. Mivel a természetjog megalapozza a pozitív jogot, ez azt is jelenti, hogy jogszerű ellenállást tanúsítanak az ilyen tekintéllyel szemben mindenkor, amikor azt a természetjog elvei jelentős mértékben sérelem éri. Hatodik Pál pápának a forradalom kérdésében adott nevezetes tanításával összhangban ez az ellenállási jog még a fegyveres ellenszegülés jogát is magába foglalja, természetesen csak végső megoldásként, a valószínű siker reményében, és csak abban az esetben, ha a hatalommal való szembeszegülés nem okoz több kárt, vagy nagyobb rendezetlenséget, mint a hivatásával és rendeltetésével ellentétesen viselkedő közhatalom túlkapásainak kényszerű elviselése. Minden egyéb esetben a politikai tekintély joga és feladata az egyének és közösségeik életének igazságos és méltányos törvények általi szabályozása, amely a társadalom életének működését hivatott biztosítani, és amelynek rendelkezéseit a társadalom tagjainak lelkiismereti kötelessége tudomásul venni és megtartani. Ebből következik, hogy a törvényes közéleti tekintélynek joga és kötelessége olyan jogrendszert életre hívni és működtetni, amely keretéül szolgál a polgárok cselekvéseinek, és amely jogrendszer egész révén a közjó sérelmére elkövetett vétkeket büntetések kiszabásában szankcionálják. Ez a büntetés nem egyedül a közrend védelmezésének célját szolgálja, és a személyek biztonságát védelmezi. Túl ezeken arra is eszköz, hogy a vétkesek jobbítását elérje, olyan jobbítását, amely a kiengesztelődést, minden erkölcsi értéket is magába foglal, amikor a vétkes büntetését szabad akarattal elfogadja. Ez a cél természetesen csak úgynevezett jogállami keretek között a társadalom tagjai széles egyetértésére támaszkodva valósulhat meg, úgy, hogy a jogi lépések mögött minden esetben az erkölcsi törvény megerősítő és hitelesítő ereje működik. Ennek megfelelően a felelősség megállapítása nagy körültekintést, az igazságszolgáltatás pártatlanságát és függetlenségét, mértékletességet, fokozatosságot kíván, de az is fontos, hogy a vétkes személy méltósága eközben semmilyen módon, például testi vagy lelki kínzással nem rombolható le, vagy nem tehető kérdésessé. Ezen a ponton tér ki a dokumentum korunk egyik legvitatottabb kérdésének, a halálbüntetés kiszabásának problémájára. Bár az egyház hagyományos tanítása, amennyiben a vétkes kiléte és felelőssége egyértelműen megállapítható, a halálbüntetést nem zárja ki, ha ez az egyedül járható út, hogy az emberek életét a támadóval szemben megvédelmezzék, ám előnyben részesíti az elrettentés és a megbüntetés vértelen eszközeit, mert ezek jobban megfelelnek a közjó konkrét feltételeinek és jobban megfelelnek az emberi személy méltóságának. A politika világának néhány kérdését áttekintve a kompendium a közhatalom gyakorlásának legmegfelelőbb módjaként értelmezett demokrácia vizsgálatával folytatja tanítását. Leszögezi, hogy a valódi demokrácia nem pusztán szabályok formális betartásának eredménye, hanem olyan értékek meggyőződéses elfogadásának gyümölcse, amelyek a demokratikus eljárási módokat inspirálják. Minden ember személyi méltósága, az emberi jogok alkalmazása a közjónak, mint a politikai élet céljának és mértékadó kritériumának elismerése. Minden demokrácia működő képességének alapvető feltétele, hogy a célok tekintetében megfelelő egyetértés legyen az emberek között, miközben a társadalmi tanítás a mai napig a demokrácia egyik legnagyobb veszedelmének az etikai relativizmust tekinti, amely tagadja az értékek rangsorának és alapjának megerősítéséhez szükséges, objektív és általános érvényű követelmények létezését. A modern, liberális szemlélete nyugvó demokráciáknak éppen ez a legnagyobb kísértése, hogy nem alapvető és szilárd értékekre, hanem a szabadosság önkényére, a pillanatnyi többség változó érdekeire kívánja alapozni a társadalom, az államélet vagy éppen a gazdaság irányításának elveit. Márpedig, ha egy demokrácia nélkülözi az alapvető értékeket, akkor a történelem tanúbizonysága szerint könnyen leplezett vagy leplezetlen totalitarizmussá változik, amely a durva hatalom vagy a finom manipuláció eszközeivel maga alá gyűri az egyént, a közösséget, az egész társadalom testet. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk lejárt, legközelebb folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallották.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Mária Rádió.